Mindenkinek van ilyen jegyzete? Jó. Csak gyorsan erről, ez a jogi történelmi bizonyításnak a teljes anyaga, ezek az én jegyzeteim, illetve azokat a bevezető részeket is, amiket múlt órán vettünk, a hit kérdését, a megismerés kérdését ezen az órán. Úgyhogy kérlek, ezt nézzétek át, de ettől függetlenül jegyzeteljetek, jó, mert olyasmikat is fogok mondani, amik itt nincsenek benne. De ez a jegyzet, ez lehet egy eszköz a kezedben a későbbiekben. Ha valaha fel akarsz készülni apologetikából, egy olyan módon, hogy valakivel el tudj beszélgetni arról, hogy van Isten, akkor ez a jegyzet egy tökéletes vezérfonál, kész tartalom egy ilyen beszélgetéshez. Igazából ez az anyag a személyes léleknyerésen keresztül alakult olyanná, amilyen. Sok tucat személyes beszélgetés során egyszerűen ezekbe a kérdésekbe, ezekbe a problémákba botlottam bele, és erre kerestem egy minél gyorsabb, egyszerűbb választ, és ez a jegyzet tartalmazza mindazt, ami azt hiszem, hogy kellhet ahhoz, hogy gyorsan meg lehessen valakinek mutatni, hogy van Isten. Úgyhogy használjátok ezt jó szívvel. Jó. Hányan olvastátok el a kis szeretett levelet, amit múlt héten kaptatok? Jó? Hányan értettétek? Nagyjából nem olyan nehéz az, de jó, erről fogunk most beszélni egy picit, és előtte kérjük Istent, hogy segítsen nekünk. Mindenható Atyánk, köszönjük neked ezt a mai estét, és az életünket úgy, ahogy van. Egy csoda minden egyes nap. És még ha sűrű napjaink is vannak, tudjuk, hogy te vigyázol ránk, és a te országodban élünk, a te valóságodban, és bízunk benned. Hálásak vagyunk, Jézus. Kent fel ezt az órát, adj nekünk gyors megértést, te drága nevedben. Amen. Amiről múlt héten beszéltünk, ugye az, hogy a hit definíciója a nem látható a tényekről való meggyőződés. És felrajzoltunk egy nagyon egyszerű kis ábrát. És azt mondtuk, hogy van ebben az ábrában egy elem, ami, hogyha nincs a helyén, tehát meggyőződéshez kéne jutnunk a valóságról, igaz? Azaz, tudnunk kéne tények, információk, bizonyítékok alapján, hogy milyen a valóság. Jó? És ez nem vallásos kérdés. Tehát nem olyan szinten vallásos kérdés, hogy katolikus, református, bibliaszólós, buddhista. Ez egyszerű filozófia. Egyszerű világkép kérdése. Egyszerű józanság kérdése. Milyen világban élünk? Mik a kérdések? És mik a válaszok? És biztos akarok lenni benne. Mert az életnek tétje van. Nagyon sok életet láttam összetörni. Én nem akarok azok közé kerülni, akiknek tönkre megy az élete. Hogy kell élni? Ahhez tudnom kell, hogy milyen világban élek. Mire kell figyelnem, mire nem. Nem? Ez, hol itt a vallás? Hol van itt a Jézus szeret téged, térjél meg? Egyelőre sehol. Tehát egy józanul gondolkodó embernek így kéne néznie az életre, igaz? Egyetértünk ezzel? No, ez normális? Nem így kéne kezdeni a gimnáziumban? A főiskolákon? Nem ezt kéne mondani? Nagy alázattal azt mondani, hogy mi fel fogjuk fedezni a világunkat. Oké, rendben. Viszont a helyzet az, hogy ebben a képletben itt középen van egy jelenség, amit úgy hívunk, hogy megismerés. Epistemológia. Azt hiszem, az angolok így mondják, ugye? A tudás tudománya. Oké, és ez azzal foglalkozik, hogy honnan tudjuk, amit tudunk, és hogy jutunk tudáshoz, illetve hogy lehetünk biztosak abban, hogy amit tudni vélünk, azt tényleg tudjuk. Hogy amit tudunk, az megfelel a valóságnak, amiről ismereteket gyűjtöttünk. Jó? Na most, ha ezzel a folyamattal, a megismerés folyamatával, módszerével baj van, akkor juthatunk jó eredményre. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Meg kell oldanod egy egyszerű matematikai feladatot. Oké, de nem használhatod az eredeti szorzótáblát, hanem egy új kitalált szorzótáblát kell használnod. Jó eredményre fogsz jutni? Nem? Nem biztos? Biztos, hogy nem. Miért? Mert a számítás során olyan alapelveket használtál, amik helytelenek. Oké, akkor a másik, hogy én, amikor a feladatot fölállítják, átsatírozok néhány jelt. Torzásból osztás lesz, az egyik számból másik szám lesz, meghamisítom a tényeket, belerakok egy olyan számot, amelyik nem is létezik, mozkot. 1, 2, mozkot, 3, 4, 5. Na? És Péter mondta, hasta la vista, baby. Ugye, én vagyok a matek tanár, ezt a két trükköt elsütöm, és dörzsölhetem a tenyeremet. Itt csak egyest fogok kiosztani. És a mai világ egy picit így él. Problémája van a tényekkel, és problémája van a szorzótáblával. Az elvekkel, amikkel gondolkozni kéne. És mivel ez a probléma társadalmilag elfogadott, ezért a legtöbb ember nem is tud róla. Most miért törődjünk ezzel? Hey, ne filozofálj már itt, Sanyi, ne terheld az agyunkat ilyenekkel. Figyelj, de a helyzet az az, hogy ha ezzel nem foglalkozunk, akkor az a valóság, mint olyan megkérdőjelezhető, az igazság, mint olyan nem létezik, objektivitás nincs, a bizonyítás lehetetlen, innentől semmi más nincs, mint az én véleményem a tiéddel szemben. És a szomorú az, hogy a kereszténység 99%-a visszahúzódott erre a területre. És azt mondja, hogy én hiszek. Mert csak. És ennél többet nem tudok mondani. És a másik azt mondja, én meg nem hiszek. És ennél többet én se akarok mondani. És a többi az csend. És ez őrület. Ezt értek, ez őrület. De nem ezen a szinten őrület, hanem azon a szinten, hogy az emberek egyfajta pessimizmusba süllyedtek. A kétségbeesés vonala alá sodródtak. Schaefer használja ezt a kifejezést. Ami nagyjából annyit jelent, hogy feladták a reményt abban, hogy bármilyen jelentős kérdésre választ kaphatnának. A gondolkodásuk két szintre szakadt, az anyagi világ szintjére, ahol fizika van, kémia, matematika, ahol a dolgok viszonylag exaktak, kiszámíthatóak, bizonyíthatóak, tudhatóak, de az élet kérdéseit egy felső szintre szorították, ahol viszont már semmi sem exakt, valójában semmi sem hihető, semmi sem tudható, hanem gyakorlatilag nincs semmi. Hogyan kell élni, és csak vélemények vannak. Jó. Gyors helyzetelemzés. Jó? A mai ember relativizmusban él, humanista relativizmusban. A mai embernek az ember a központ, az ember minden dolgok mértéke. Mindent önmagához viszonyít. De mert így nem jut eredményre, ezért egy ponton feladta a hitét abban, hogy a józan gondolkodásnak van értelme. És Hegel nevéhez fűződik a szintézis, mint gondolkodásmód, mint logikai elvnek a bevezetése. Szintézis. Ahol egy állítás és annak az ellenkezője egyszerre igaz lehet. Mert nem tudtunk hárman megegyezni, sőt, ketten se tudtunk megegyezni. Ez a módszer nem lehet jó. Rosszul állunk hozzá a dolgokhoz. Neked is igazad van. És nekem is igazam van. És neked is igazad van. Az igazság a különféle nézőpontok szintéziséből, együtteséből jön létre. Ahol mindenkinek igaza van, de igazából senkinek sincs jobban igaza, mint a másiknak. Oké, nevezzük a nevén. ezt az álláspontot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nincs igazság. Tehát nincs egy olyan válasz, amely valósan leírna egy állapotot, szemben egy másikkal, amelyik valótlanul írja le. Azaz ez a gondolkodásmód valójában azt mondja, hogy csak vélemények vannak, hangok, de nincs súlya, tekintélye egyiknek sem. Valójában nincsenek válaszok a kérdésekre. Jó, ezt értitek? Ismeritek ezt? Oké, ezt értitek? Mit jelent ez az evangélium szempontjából? Esélytelenséget jelent. Ha valaki így gondolkozik, akkor az, hogy ő hisze vagy sem, azon múlik, hogy milyen hangulatban van. Hogy tetszik-e neki vagy sem. De ez nem azt jelenti, hogy ő meg van róla győződve, vagy az a valóság, hogy van Isten, hanem csak az, hogy most ő ezt elfogadja, miért nem. Holnap lehet, hogy buddhista leszek. Ma olyan keresztény napom van. Jó? Úgyhogy ez a helyzet, ez a napjaink problémája. És most nézzük meg, hogy ezzel szemben hogyan néz ki ez a... Isten egy csodálatos dolgot csinált azzal, hogy lehetővé tette számunkra a megismerést. És ez most megpróbálom amennyire lehet leegyszerűsíteni, de kérlek maradjatok velem, jó? Tehát ez nagyon fontos. Isten teremtette az egész valóságot, amit mi ismerünk. Okay. De a lényeg az, hogy Isten azzal a céllal teremtette, hogy mi megtaláljuk őt, hogy mi hittel élhessünk, azaz lehessenek meggyőződéseink. Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, Istennek olyanra kellett teremtenie a világot, hogy abban a megismerés lehetséges legyen. Ahhoz, hogy a megismerés lehetséges legyen, két dolog szükséges. Kell egy végtelen viszonyítási pont, amely mennyiségileg és minőségileg is megfelel ahhoz, hogy minden egyedi kategóriát viszonyítsunk hozzá. Mit mondtam most? Csak annyit mondtam, hogy mondjuk, ha azt veszük, hogy a végtelen mondjuk tér ott van, vagy a számok végtelen halmaza, az mennyiségileg elég nagy, úgyhogy lehet megfelelő viszonyítási pont mondjuk a matematikában, vagy a fizikában. De minőségileg egy személytelen jelenséget hordoz, amihez nem tudom magamat személyes lényt mérni. Tudod, mi az én életem értelme? És a válasz az, hogy nézz a végtelen űrre, meg fogod érteni. Nézz a végtelen űrre. Én mondom, csak úgy most gúnyos vagyok. Oké. Micsoda az ember? Itt a kérdés. És akkor csak az a baj, nincs mihez mérnem az embert. Nincs egy viszonyítási pont, amihez hozzá tudnám mérni. Tudod, mi az ember? Nem tudom mihez mérni, mert kell egy végtelen, legalább emberi módon személyes viszonyítási pont ahhoz, hogy meg tudjam mérni az embert. Jó? Tehát ahhoz, hogy az ember önmagáról tudhasson valamit, vagy bármiről tudhassunk valamit, kell egy végtelen viszonyítási pont, ami minőségileg megfelelő. A másik, kellenek olyan egyetemes elvek, amelyek alkalmasak arra, hogy mérjünk velük. Jó, mondjuk az a fizikában az egyik ilyen mérési módszer a távolságmérés, ugye? És itt kitaláltuk ugye, mint most mondjuk a mérési elv a távolság, és a mértékegysége a méter, ugye? Az SI mértékrendszer szerint. De ahhoz, hogy távolságot mérjünk, szükségünk van erre az elvre, hogy távolság és az egységére a méterre. Oké, na most ugyanígy van ez a megismeréssel is. Ahhoz, hogy tudhassunk dolgokat, kell, hogy tudjuk viszonyítani valamihez, és léteznie kell olyan alapelveknek, amelyekről eleve tudjuk, hogy igazak, és nem szükséges bizonyítani őket, a rendelkezésünkre állnak ahhoz, hogy használjuk őket. Jó. Isten ilyenre teremtette a valóságot. És ez az, amit a modern ember szép lassan elkezdett tagadni. Jó? A végtelen viszonyítási pont az Isten, de ugye, ahogy múlt órán is mondtuk, a számunkra megfoghatóbb nyúlványai, ha lehet ezt így mondani Istennek, az a teremtett világ, a maga létével és rendjével. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy az ember szempontjából a teremtett világ léte és rendje egy olyan kategória, amely a végtelenhez közelít. A hatalmával, tekintélyével, a súlyával. Tele van olyan kategóriákkal, amelyek megfelelő viszonyítási pontok lehetnek a józan gondolkodásban, és a tekintélyüket, a hatalmukat tekintve pedig messze az ember hatalma fölött állnak. Ami annyit jelent, hogy nem tőlünk függ, hogy azok ott vannak-e. Mondok egy nagyon egyszerűt, a lét, hogy valami létezik. Az egyik legegyszerűbb kategória, nem? Te most van, ennyi, csak hogy van. És ez meghatározza a gondolkodás első számú alapelvét, amelyből aztán a további négy alapelv származtatható, és amely, hogyha megvan, akkor tudunk gondolkozni, és tudunk bizonyítani is. Jó? Ez az alapelv, az antitézis elve, az ellentmondás mentesség elve. Ami a jegyzetetekben olvasom, hogyha... Jó? Ami csak annyit jelent, hogy a lét és a nem lét nem lehetnek azonosak. Mert szöges ellentétei egymásnak, és az ellentétek nem lehetnek azonosak. Tehát akkor ez nagyjából annyit jelent, hogy B nem lehet egyenlő nem B-vel. Azaz, hogyha neked igazad van, és ugyanarról beszélünk, és én mást mondok, mint te, azaz te B-t mondasz, és én pedig nem B-t mondok, akkor a kettő nem lehet. Azaz a kettő nem lehet egyszerre igaz. Ahogy a mai világ gondolkozik, a szintézis, amely azt mondja, hogy neked is igazad van, meg nekem is, egy olyan gondolkodás, egy olyan alapelvvel számol, amely nem létezik a világunkban. Hogy? Nincs. Így van. És hogyha ezt lefordítjuk ismeretelméleti szintre, akkor ez azt jelenti, hogy ha az egyik állítás igaz, akkor a másik állításnak hamis, illetve oké, tehát az állítás és az állítás ellenkezője nem lehet egyszerre igaz. Nagyon egyszerű. Ezek a logika alapelvei. Jó? Az a barátunk, az antitézis. Igen. Oké. Jó, hadd beszéljek erről egy picit. Most ez így... Oké. El tudjátok olvasni ezt az öt alapelvet, és igazából szeretném, ha elolvasnátok, a tesztben fogom kérdezni ezt. Kell, hogy tudjátok. Nem töltünk el vele sok órát, mert megy vele az idő. De egy picit hadd kezdjem újra, és egy picit másképp mondom, dolgok a helyükre fognak kattanni. Oké. A megismerés mire vonatkozik? Mire irányul a megismerés? A valóságra, ugye? Tehát arról van szó, hogy benne élünk egy világban, amit meg akarunk ismerni. Cognition, igen. Úgyhogy, ha egy adott rendszert akarunk megérteni, akkor a gondolkodásmódunkat az adott rendszerhez kell igazítani. Azaz, ha ezt a világot, amiben élünk, a teljes valóságot akarjuk megérteni, akkor a gondolkodásmódunkat alá kell vetnünk a valóságban megfigyelhető rendnek, amely valójában meghatározza a gondolkodásmódunkat. Ez az első alapelv, az ellentmondás mentesség elve, ezt ott sajnos nem találod meg, az antitézis elve. Jó, ez a létünk egyik legalapvetőbb ténye. És ez csak annyit mond ki, hogy a lét és a nem lét nem azonos, a kettő szöges ellentéte egymásnak, és az ellentétek nem lehetnek azonosak. És honnan vesszük ezt? Az magyarul van. Honnan vesszük ezt? És az előbb mondtam el, csak szeretném, ha a megértés csillanna a szemetekben, és így visszamondanátok. Mert ezt meg fogja kérdezni tőled. Jó, tehát minden relatív, ez attól lehet, hogy nincs is itt. Mi van, hogyha az egész univerzum egy légy hátán kinövő szemölcsben van? Mi van, ha csak álmodjuk, hogy itt vagyunk? Mit beszélsz nekem Krisztusról? Semmi sem az, aminek látszik. Jó, tehát találkozol ezzel a szélsőséges hozzáállással. Jó, és ezt az embert te megpróbálod visszahozni a földre. És azt mondod neki, hogy nem, ez nem egészen így van. Amiről te beszélsz, a te megismerési folyamatod nem a valóságot akarja megismerni, hanem mit?
fantáziádat próbálja felfedezni. Jó, tehát amiről te beszélsz, az csak fantázia. Beszéljünk tényekről. Az egyik tény az az, hogy ez a toll itt van. És te nem tudsz semmit tenni az ellen, hogy ez létezzen. Ha az összes energiát, amit össze tudsz szedni, rá tudod irányítani, akkor is csak átalakítani tudod. De a létét megszüntetni nem. Az anyag energiává alakul, az energia anyaggá, de az energia megmaradás törvénye szerint ez létezik. És a lét nem válik nem létté, és a nem lét nem válik létté. Azaz, egy nagyon egyszerű elv. Valami vagy van, vagy nincs. Tessék? Teremteni se tud. Csak átalakítani. Így van. Okay. De honnan is veszem én akkor azt, hogy az antitézis elve szerint kell gondolkozni? Honnan vettem én ezt? Honnan vettem én azt, hogy ha neked igazad van, akkor mindenki más téved, ha mást mond, mint te? Ezt jelenti az antitézis alapelve ismeretelméleti szinten. Honnan vettem én ezt? Tessék kórusban válaszolni. Nem onnan vettem, de végül is jó, igen, honnan? Így van, a valóságnak mélyéből? A tényekből, igen, így van. A valóságnak a rendjéből, amely itt van körülöttünk, egyszerű empirikus tapasztalaton keresztül, nem tagadva azt, ami van, azt kell, hogy mondjam, hogy ez így működik. Az ismeret elméletnek ez az öt alapelve bizonyíthatatlan, tagadhatatlan, magától értetődő. Nincs egy filozófia sem, nincs egy világkép sem, amely ezeket ki tudná kerülni, vagy semlegesíteni tudná. Jó, esetleg gyorsan nézzük meg őket, csak hogy minden relatívhoz képest, ugye? Hogy van ez? Az első, ugye az alap azt mondja, hogy B nem azonos nem B-vel. Jó, tehát B nem egyenlő nem B-vel. Jó, ez az első alapelv. Tehát egy állítás nem lehet azonos az állítás ellenkezőjével. Az egy tény nem lehet azonos egy másik ténnyel, amely nem önmaga. Jó? Ez egyszerű logika. És ha a jegyzeteteket megnézitek, akkor azt látjátok, hogy ennek megvan az ismeretelméleti, tehát megvan a metafizikai, a létből vett alapelve, és utána ott van le van fordítva ismeretelméleti szintre, és azaz, hogy mit jelent ez a gondolkodásunkban. Jó? A második az az azonosság elve, és ez azt jelenti, hogy ha valami az ami, akkor az ami, minden dolog azonos önmagával. És ez mindez annyit jelent, hogy a lét megérthető, a dolgok megérthetőek. Mert nem csak annak látszanak amik, hanem azok is. Oké? Amikor zuhan le a zongora, mert elszakadt a kötél, és te ott állsz alatta, akkor a nem filozófikus, nem kötekedő, nem akadékoskodó hozzáállás, amelyik fölnéz, az mit csinál? Gátlástalanul, azonnal, cáfolat nélkül felismerő, hogy zongora az, ami zuhan, ahogy tűnik, pont az, ami, és félreugrik. Igaz? Miért? Mert ilyen a valóságunk rendje. Isten így határozta meg, a dolgok léteznek, és a létükben azok, amik. Jó? Lesz majd két zárójeles megjegyzés. Tehát van két szint, ahol emberek összekeverik ezt. De erről beszélünk, ugye? Hogy ha bár a tények azok, amik, lehet, hogy én mást hiszek róluk. Én mást tartok igaznak. A zongora még olyan magasan van, hogy téglának nézem. De ez nem a valóságot változtatta meg, mindössze az én ítélőképességemet állítja más fénybe. Jó? Vagy 10 évvel ezelőtt erről azt hitték volna, hogy UFO. De 10 évvel ezelőtt is csak zongora lett volna, csak az emberek a hitükben, a hamis elképzeléseikben mást gondoltak. A középkorban az emberek még azt mondták, hogy lapos a föld. Az igazság változik. Nem. A középkorban az emberek tévedtek. És egy hamis dolgot hittek igaznak. Nagyon egyszerű. Jó, tehát el lehet ezzel játszani, de ne hagyjátok összezavarni magatokat. A dolgok nagyon... Oké, Isten úgy teremtette meg a világot, hogy tökéletes rendje van, és nem hagyott benne hézagot. Oké, és ezért tudunk benne számolni, ezért tudjuk megérteni, ezért tudjuk megismerni. A harmadik, az a harmadik kizárásának az elve. Tehát vagy B, vagy nem B. Ami annyit jelent, hogy
Vagy az állítás, vagy az állít, vagy nem az, de a kettő között nincs semmi. És ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy egy állítás vagy igaz, vagy hamis. És semmi nem rejtőzik az ellentétek között, a lét és a nem lét között. Nincs egy köztes állapot, félig igaz, félig létezik. Nem. Nagyon éles határ van, vagy nincs. Vagy igaz, vagy hamis. És a kettő között nem húzódik meg egy valamilyen szürke terület, ahol a filozófusok rájöttek valamire. És a titkot most el fogom mondani nektek. Jó, mert sok beszélgetés valahogy ebbe az irányba megy. Jó? A negyedik az okság, causality, ami annyit jelent, hogy a nem lét nem idézhet elő létet. Oké, tehát ez metafizika szintjén annyit jelent, hogy csak létező hozhat létre másik létezőst. Jó? És aztán a ismeretelméleti szinten pedig ez azt jelenti, hogy kell, hogy legyenek magától értetődő állítások, alapelvek. Jó? És az utolsó a célszerűség, és hogy minden hajtóerő mögött van egy cél, és ismeretelméleti szinten pedig azt jelenti, hogy minden állításnak van egy célja, valamit jelent. Rendben. Jó? Ahhoz, hogy elkezdhessd a bizonyítást, ahhoz vissza kell állítanod a relativizmusban gondolkodó embert a talajra. És ahhoz, hogy te ebben biztos lehess, ezt neked jó értened. Tehát szeretném, hogyha ezt a kiosztott jegyzetet, meg a nagy jegyzetnek az ide vonatkozó részét áttanulmányoznátok. Jó? De az élő beszélgetésben ez többnyire leegyszerűsíthető. Mondjuk valahogy így. Te hiszel az igazságban? Már úgy értem abban, hogy található az élet fontos kérdéseire egy olyan válasz, amely igaz, és amivel szemben más válaszok meg nem igazak. Mire ő mondja nem? Mindenkinek az az igaz, amit annak hisz. Akkor és erre azt mondom, hogy igazad van. Mindenkinek megvan a szabadsága arra, hogy igaznak higgyen valamit. Akár megfelel-e az a tényeknek, akár nem. Úgyhogy hadd mondjam el, hogy én mire gondolok. Amikor én arra gondolok, hogy igazság, akkor nem az én igazamra gondolok a tiéddel szemben, hanem arról, hogy én is, meg te is tudni szeretném, hogy mi a valóság, hogy mik a tények. Amikor én igazságról beszélek, akkor én mindössze a tényeknek való megfelelésről beszélek. Nagyon egyszerű módon. Mi most itt ülünk és beszélgetünk? Mire ő azt mondja, hogy igen. Ketten ülünk ennél az asztalnál? Mire ő azt mondja, igen. Akkor ez most igaz, ugye? Te, meg én, egy, még egy, az kettő. Két ember egy asztalnál. Ezt értem igazság alatt. Ha azt mondanám, hogy hárman ülünk ennél az asztalnál, igazat mondanék? Nem, mert csak ketten ülünk itt. Ezt értem igazság alatt. Ha fölmennénk a 10. emeletre, és odaállítanálak az ablakba, és te kilépnél, tudnád-e, hogy mi történik veled? Mire azt mondja, hogy hát igen, lezuhannék. Ezt értem igazság alatt. Egyszerűen azokat a válaszokat, amik megfelelnek a tényeknek. Hogy aztán mik lesznek ezek a válaszok, azt még nem tudom, de ezek léteznek. Vagy van Isten, vagy nincs. Nem tudom, melyik az igazság, de a kettő közül valamelyik igaz. Érted? Ha nincs Isten, akkor ne tegyünk úgy, mintha lenne. Akkor én tévedtem. De ha van, akkor lehet, hogy van válasz az életedre. Derítsük ki. A kettő egyszerre viszont nem lehet igaz. Mert hogyha számomra igaz, hogy van Isten, számodra meg tényleg valóságosan igaz, hogy nincs, akkor valami egyszerre létezik is, meg nem is. És ezt Istenről így könnyen mondjuk, de szabad ezt mondani? Mert ha ezt mondhatjuk Istenre, akkor egy olyan világban élünk, ahol ezt mondhatnánk a 10. emeleten is, amikor te kilépsz az ablakon. Mert én azt mondom, hogy szerintem nem fogsz lezuhanni. Nekem igaz, hogy nem fogsz lezuhanni. Lépj ki. Ki fogsz lépni? Nem. Miért nem? Mert biztos, hogy leesek. De nem biztos, mert nekem nem fogsz leesni. És nevetünk. Az alapelvek magától értetődőek. Nyilvánvalóak. Csak amikor
Istenről, amikor fontos kérdésekről van szó, akkor valahogy csak így eldobjuk őket. Nem akarom hallani, nem akarom látni. Úgyhogy csak állítsd vissza a talajra. Rendben? Ilyen egyszerű. Vagy egy másik, én ezt szoktam csinálni, elkérek tőle egy 10 000-est, és elteszem. És azt mondom, hogy az én nézőpontomból ez rendben van. És érti. Tehát hidd el, érti. És akkor ezen az alapon gondolkozzunk tovább. Jó? És innentől lehetséges a bizonyítás. Rendben? Most ebben a jegyzetben találtok ilyen húzós kérdéseket, illetve találtok olyan alapelveket, amik sokszor előjönnek így a gondolkodás, a beszélgetés szintjén. Tehát például valaki hipott feltevésekkel jön állandóan. Tehát te bizonyítasz, ő meg azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha? És az egyik mi van akkor, hát dobja a másik után, de ezek ilyen, tudod, egy élénk fantázia is csak. És egy alapelv az az, hogy a hipotézisnek nincs tekintélye addig, amíg nincs bizonyítva. Úgyhogy amikor ő a 20. mi van, hát dobja, akkor azt mondod, hogy figyelj, menjünk vissza a tetőre. Állj az ablakba, és én azt mondom, hogy lépj. Mi van, ha esetleg lebegni fogsz? És akkor megint érti, hogy a mi van, ha nem lehet egy józan gondolkodásnak az alapja. És ilyeneket én összegyűjtöttem, majdnem az összeset, amiben így belebotlottam. Úgyhogy kérlek, ezt nézzétek át, és lehet, hogy nem fogjátok ébből érteni, mert de tehát ide van írva például az, hogy a kommunikáció létezik. Igen, mert nagyon sokan azt mondják, hogy te most beszélsz hozzám, de honnan tudjam én, hogy te mit mondasz? Igazából nem értjük egymást. Ez csak egy... Tehát honnan tudjam, hogy a te gondolataid átjönnek az én... Tehát ezt ismeritek ezt a... Beszéltetek már ilyen emberrel, aki kételkedik? Ez egy modern filozófia egyébként, a kommunikáció létében kételkednek. Jó, és erre a válasz egyszerűen az, hogy ha bár nem abszolút a kommunikációnk, mégis valós. Figyelj! Én most 3-ig számolok, és miután 3-at számoltam, egy egyenes vonalban meglendítem a kezem, mint egy pofon. Jó, és ezt most teljesen komolyan mondom, rendben, jó? 1, 2, 3. Tudta, hogy mekkorát fogok ütni? Nem. De tudta, hogy mi fog történni, nem? Nem volt abszolút a kommunikációnk, de valós volt. Tudna valaki adni egy lap papírt? Igen. És kaptam egy lap papírt. Senki nem adott zsíros kenyeret. Én üresre gondoltam, de olyat kaptam, ami tele volt. Mindegy. A kommunikációnk nem volt teljes, mert nem definiáltam, de valóságos volt. Mert, tehát, értitek, nem? Oké, és ilyenből van 1000. Sokszor nem is jön ez elő egy beszélgetésben, de néha meg belebotlasz ilyen fura dolgokba, és én itt összeszedtem a húzósabbakat. És... mivel az Úr nagyon szeret titeket, most tartunk egy szünetet. Drága Uram, kérünk téged, hogy áld meg az óra második felét is, drága nevedben. Amen. Jó, amiről most beszélni fogunk, az az igazságkeresés egy kicsit történelmi szempontból. Ugye az ember teljesen természetesen is keresi az igazságot, mert érvényesülni akar, élni akar. És egy olyan világban vagyunk, amely nyilvánvalóan problémákkal teli. Keresnünk kell a válaszokat, mert meghalunk. Mert az életünk értelmetlen, mert szeretetre vágyunk, de nincs sehol. Felépítünk valamit, és összeomlik. Reménytelenül élünk. Igaz? Hey, legyünk realisták. Muszáj kérdeznem. És ráadásul Isten parancsa is ez. Higgy! Higgy! Azaz, legyenek józan meggyőződéseid rólam, az ígéreteimről, a világról, amiben élünk. Úgyhogy az igazságkeresésnek viszont az eredeti módja az volt, amiről múlt órán beszéltünk. Az emberek Istenhez viszonyítva gondolkoztak. És ezeket az egyetemes elveket teljes természetességgel elfogadták, és józan észnek hívták. De az emberiség elkövetett egy nagy hibát, és igazából ez az ősrégi
angyali lázadásnak, az ősrégi konfliktusnak csak egy következő fejezete. Egy háború kellős közepén élünk, amely háborút érvekkel vívják, és a tétje az életünk, az örökkévaló sorsunk. A tétje Isten neve, Isten dicsősége. De nyilvánvaló, hogy az ördög hazugságban akarja tartani az embert. És egyre újabb és egyre kifinomultabb stratégiái vannak erre. És az elmúlt 150 évben olyan messzire ment, hogy a teljes filozófiánkból kivette az isteni alapokat is. Az első, ami történt, az, hogy kivették hogy megszüntették Istent, mint viszonyítási pontot. Isten nincs. Nagy francia forradalom. Felvilágosodás. Okay, hogyha megértőek akarunk lenni történelmileg, akkor azt mondjuk, hogy meg akartak szabadulni az egyháztól. A baj csak az, hogy vele együtt Istent is kidobták. De nem akarunk megértőek lenni, úgyhogy nyilvánvaló, hogy Istentől akartak megszabadulni. És az embert állítani Isten helyébe. Innentől a gondolkodásnak, a megismerésnek az egyik alappillére megszűnt. A végtelen viszonyítási pont kikerült a képből. Innentől az ember minden dolgok mértéke. És ezt hívjuk humanizmusnak. Minden dolgok mértéke az ember. A baj csak az, hogy az ember nem elég nagy ahhoz, hogy megfelelő viszonyítási pont legyen. A humanizmusnak van egy módszere a megismerésre. Ezt úgy hívják, hogy racionalizmus. Ennek semmi köze a racionalitáshoz. A racionalitás azt jelenti, hogy ragaszkodom a józan észhez, a logika alapelveihez. A racionalizmus pedig az a megismerési módszer, amivel a legtöbb ember próbálkozik válaszokat találni. Így éljük az életünket. Mondom, hogy néz ki. A racionalizmus önmagával indul, az ember a középpont, az ember önmagát veszi viszonyítási alapnak, és még józan ésszel, azaz racionálisan elkezdi felfedezni a körülötte lévő világot. És az a naív elképzelése van, hogy ahogy egyre többet tud a körülötte lévő világról, előbb-utóbb megismeri az egészet, és eljut a végső teljes tudáshoz, amiben megtalálja az elveszített egyetemest, tehát a végső választ. Okay. Nem így tanul a mai világ? Nem ezért tanulunk, ezért olvassuk a könyveket. Egyre többet akarunk tudni, magunkra nézünk, és mi akarunk a tudásunkra előbb-utóbb eljutni egy olyan pontra, hogy lezárhassuk az élet nevű egyenletet. Igaz? Na most a helyzet az, hogy történelmileg nézve már a századforduló után nem sokkal ez a módszer pessimizmushoz vezetett. Már hát így a századforduló után nem sokkal. Tehát 1900-as évek. Jó, mert az történt, hogy jött az egyik filozófus, és azt mondta, hogy megvan a válasz. Ez a válaszok teljes köre. Én megnéztem a világot, és azt mondtam, hogy ez a válasz. Mire két héttel később jön egy másik filozófus, aki azt mondja, nem úgy van. Én is megnéztem a világot, és ez a válasz. Mire jön egy harmadik, aki nem mond semmit, de azt mondja, hogy én is megtaláltam a választ. És a helyzet az, hogy ezen a ponton még racionálisan gondolkozunk, azaz értjük, hogy a kettő egyszerre nem lehet igaz. És kezdjük furán érezni magunkat, főleg amikor jön a következő filozófus, és egyszerre hoz két új elméletet. Hogy kell élni az életet? És élből választhatsz öt különböző alternatíva közül. És mit érzel? Ezek nem tudják, hogy miről beszélnek. Vagy mind téved, vagy a valamelyiknek igaza van, de hogy tudom eldönteni, hogy melyiknek. Úgyhogy ez a módszer nyilvánvalóan kudarchoz vezet. És az emberiségnek az lett a megoldása, hogy eldobták a józanészt is. És bevezették a szintézist. Ahol megnyugtatták magukat azzal, hogy mindenki igaza van. Jó, de a lényeg itt most csak az, hogy ha tudni akarod az igazságot, akkor fel kell hagynod ezzel a módszerrel, mert ez lehetetlen, nem vezet eredményre. Albert Einstein mondta, és ez nem azért igaz, mert ő mondta, csak felismerte, hogy az emberiség ösztudása
kisebb, mint
a feltételezhetően létező tudás 1%-a. Hogy? Feltételezhetően létező. Tehát ő azt mondja, ő csak ezt mondta, hogyha fel tudunk tenni 100 komoly kérdést, akkor kevesebb, mint egy, akkor talán egyre tudunk nagyjából válaszolni, csak maradék 99-re nem tudhatjuk a választ. Mert kívül esik a mi ismeretünk és hatalmunk körén. Ami valami olyasmit jelent, hogy az ember a maga végességével be van zárva a világegyetem egy icipici kis helyére, ahol még azt se tudjuk, ami közvetlenül az órunk előtt van. Úgy értem, hogy működik az agy? Mi van a Mariana árok mélyén? Hogyan marad az atommag egybe? Hey, ez itt van az orrunk előtt. De mi van azzal? Mi van 3 milliárd fényével arrébb, nem tudom melyik naprendszer, nem tudom miében? 1% vagy kevesebb annál. És a többit, figyelj, nem tudhatjuk a végességünk, a korlátoltságunk miatt. Ami nagyjából annyit jelent, hogy ha ateista akarok lenni, akkor legfeljebb agnosztikus ateista lehetek. Ami annyit jelent, hogy nem tudom, hogy van-e Isten. Én még nem találkoztam vele. De lehet, hogy van. Mert én be vagyok ide zárva, és Isten bárhol ott lehet az általam megvizsgálhatatlan valóság 99%-ában. Oké. Ha megmaradsz a régi gondolkodásmódnál, akkor reménytelenségre ítéled magad. Mert nem tudsz kitörni innen. Oké, ez a racionalizmus csődje. Ugye, amikor leülsz egy emberrel beszélgetni, ő arra fog számítani, hogy te ezzel a módszerrel fogod bebizonyítani neki, hogy van Isten. És el kell neki magyaráznod, hogy módszert kell váltani ahhoz, hogy egyáltalán tudjon veled tovább gondolkozni. Úgyhogy ezen a ponton azt kell mondani, hogy figyelj, ha Isten nem akarná, hogy mi tudjunk róla, akkor csak semmi más nem kéne csinálnia, csak meg kéne maradnia a valóság általunk megfigyelhetetlen részében, és sose tudnánk meg, hogy ő létezik. De azt se bizonyíthatjuk be soha, hogy nem létezik. 100 ajtó, amiből 99 be van zárva, és lehetetlen. Viszont figyelj, ha Isten akarja, hogy mi tudjunk róla, akkor viszont tudod, mit kéne csinálnia? Ha akarja, hogy tudjunk róla, akkor egyetlen egy dolgot tehet, hogy fogja magát, és kijelenti magát, azaz üzen nekünk az általunk megvizsgálható világban egy olyan módon, amit mi értünk, és ellenőrizni is tudunk. De ez egy új gondolkodásmód. Ez nem racionalizmus, ahol az ember önmagából indul ki, és kutat, hanem ez arról szól, hogy Istennel indítom a gondolkodást, és azt mondom, hogy mi van, ha van egy Isten, és szólt hozzám. És akkor én ezt az üzenetet kezdem el keresni. És ez az egész gondolat nem más, mint az isteni kijelentés alap gondolata. Isten szólt az emberhez. Isten kijelentette magát, azaz megmutatta és bizonyította önmagát Istennek. Tegyük fel, hogy így van. Ha megtalálnánk ezeket a nyomokat, ha megtalálnánk Isten kezenyomát, a jegyzeteit, az új lenyomatait, az üzenetét, egy hatalmas számítógépes adatmennyiséget, amit Isten itt hagyott nekünk. Ha ez meglenne, akkor Istenen keresztül, az őt megkérdezve, megismerhetnénk az egész valóságot. Valójában a Isten léte és az isteni kijelentés az egyetlen esélyünk arra, hogy tudhassuk a végső választ. Igaz? Ez a nagy kérdés. Szólt-e Isten? Szólt-e Isten? Rendben, ezt értitek, hogy ezt miért fontos ezt átgondolni? Egy pillanatra? Főleg, ha beszélsz valakivel. És innentől elkezdődhet a bizonyítás. És én ezt úgy hívom, hogy előfeltevéses bizonyítás. A tudomány is, vagy kicsit így csinálja, a tudományos módszer is hasonló. Fölállít egy hipotézist, azt mondja, hogy van egy probléma. A probléma az, hogy nem tudhatunk semmit. Nem tudhatunk szinte semmit. De mi van akkor, ha van egy Isten, és ő elmond nekünk mindent? Ez most nem egy állítás, ez egy hipotézis, egy feltevés. Legyen ez a gondolkodásunk kiinduló pontja, és próbáljuk meg megcáfolni, vagy bizonyítani ezt a kijelentést. És ha a végére megcáfoljuk, akkor tévedtünk a hipotézissel, de ha a végére bebizonyosodik, akkor bebizonyítottuk. Úgyhogy én most arra kérlek titeket, hogy gyertek el velem egy gondolati sétára. Egy előfeltevéses bizonyítást fogunk végigcsinálni. Tegyük fel, hogy van Isten. Csak tegyük föl. És tegyük föl, hogy ő az, akinek a Bibliában mondja magát. Jó? Ezen a ponton még csak egy feltevés. De az az ígéretem, hogy a gondolatmenet végére ez az előfeltevés bizonyítva lesz. Jó? És igazából ezzel belekezdünk a jogi történelmi bizonyításba. Ami arról szól, arról a történelmi tényről, hogy Isten az általunk ismert valóságban világosan és nyilvánvalóan cselekedett és kijelentette magát. És a kijelentéseit, azaz az üzeneteit és a tetteit is igazolta. Azaz tanúk, tárgyi bizonyítékok és mindenfajta jogi, történelmi elemmel hitelesítette az üzenetét. És a módszer, ahogy egy ilyen történelmi eseményt vizsgálni tudunk, az a jogi történelmi módszer, amely jelentősen különbözik a tudományos bizonyítási eljárástól. De erre egy picit később fogunk visszatérni. Jó. Az első gondolat, amiről, és ez még mindig nem a bizonyítás, de egy pár szót erről kell, hogy ejtsek, az a találkozás feltételeinek a tisztázása. Jó, tehát ez egyszerű lesz. Oké. Miről szól? 10 percet adjatok nekem, jó? 5 van még, és 5-öt ráteszünk. Isten szólni akar hozzánk emberekhez. Mi kell ahhoz, hogy ez a találkozás létrejöjjön? Néhány nagyon egyszerű feltétele van, amit hogyha vagy Isten, vagy te megsértesz, akkor a találkozás nem jön létre. Ha én azt mondom neked, hogy holnap este a Moszkva téren az óra alatt adok neked 100 000 forintot, mi kell ahhoz, hogy ez megtörténjen? Nekem ott kell lennem, neked ott kell lennem, és a 100 000 forintnak ott kell lennie. Stimmel? Ha te nem mész oda, csak én vagyok ott a 100 000-rel, megtörténik. És Isten nem szólt! Hát persze, de szólt ő, csak nem voltál ott. Nagyon egyszerű dolgok ezek, de van itt néhány, amit így megnézünk, jó? Erről se kell mindig beszélni. Csak néha észreveszed, hogy valakinek olyan a hozzáállása, aki azt mondja, hogy dumájá, úgysem megyek oda. Akkor itt vége a beszélgetésnek, és addig nem megyünk tovább, amíg ezt a hozzáállást nem tettük a helyére. Mert, és ez nagyon fontos, hogyha a léleknyerésről van szó. Szeresd az embereket, tudod, ha belefér, akkor egy ilyen hiába való beszélgetést is lehet folytatni. De ha az Úr úgy vezet, hogy nem, ezt most állítsd meg, akkor kell, hogy legyen egy felismerésed, hogy néha már nem érvek csapnak össze, hanem büszkeség. Csak büszkeséggel találkozol. És ha valaki nem akar hinni, akkor nem is fog hinni. És egy nagyon egyszerű kérdés, figyelj, hogyha minden kétséget kizárólag bebizonyosodna a számodra, tehát valamilyen olyan módon, ami neked ilyen nyilvánvaló, tehát hogy jobban tudnád, mint azt, hogy férfi vagy nő, hogy van Isten, akkor hinnél benne? És meg kell várnod a választ. Erre sokszor az a válasz, hogy nem, akkor sem. És akkor van még a beszélgetésnek. Akkor onnantól jó, akkor kávézzunk. Mert mi most nem beszélgetünk. Jó, de ezek ilyenek. Az első, Istennek kell kezdeményeznie. Ha Isten nem akarná, hogy tudjunk róla, akkor sose tudnánk róla. Jó, tehát ne gyere nekem azzal, hogy de mi van, ha Isten nem akart szólni. Nem? A feltételezésünk az volt, hogy akart. Úgyhogy ő megtette, amit kell. Jó, ha végére kiderül, hogy ez nem igaz, akkor nem sikerült a bizonyítás, de most ebbe az irányba megyünk. És ahhoz, hogy ő, a kezdeményezés a két dolgot jelent. Kellett az általános kijelentés, ami a teremtett világ a maga rendjével, amiben lehetséges a megismerés. Ha ezt Isten nem csinálja meg, az olyan, mintha nem akarta volna kijelenteni magát. Mert sose tudhatnánk semmit. Jó? A második, a specifikus kijelentés, amikor jön a konkrét üzenet. És ez ilyen. Figyelj, kisfiam, Megtanítom neked a magyar nyelvet, hogy később elmondhassam az élet értelmét. Isten megteremtette a világot, benne az agyat, az értelmet, a megismerést, mindent, hogy később ezen a nyelven elmondhassa az élet értelmét. Jó? Mind a kettőt meg kellett csinálni. Jó? A második, az alázat az ember részéről. Azaz, ha én, nagyon egyszerű, hogy ha én azt mondom, hogy a Moszkva téren éjfélkor, akkor nekem nem mond, hogy a Blahán voltál délután 5-kor, és még csodálkozol is, hogy nem találkoztunk. Tehát neked kell elfogadnod a szabályokat, amiket Isten diktál. De hát miért nem mondja Isten azt, hogy? Vagy miért nem csinálja úgy, hogy? A mert csakhoz mit szólsz, mint válasz? Nem tudom, miért nem csinálja úgy, de így meg így csinálja. Ha találkozni akarsz vele, akkor vonszold oda magad. Jó? Ha ezt nem vagy hajlandó megtenni, akkor ismerd be, hogy nem akarsz találkozni Istennel. Csak mert egy kicsit furcsa lesz, ugye, ahogy Isten bizonyítja magát. Tehát nem a humanista módon csinálja. A második nyitottság ezen belül, ugye? Tehát az első Isten diktálja a feltételeket, a második nyitottság. Ismeritek a mondást, hogy négy ember oda tud rángatni egy lovat a kúthoz, de száz sem tudja rákényszeríteni arra, hogy igyon. Az embernek megvan a szabadsága arra, hogy azt higgyen, amit csak akar. Én hihetem a hártyavékony jégről azt, hogy egy kamionnal ráhajthatok és megtart. Hihetem? De attól megtart? Nem. A nyitottság azt jelenti, hogy valaki kész meghajlani a tények előtt, és el akarja fogadni a valóságot olyannak, amilyen. Nem ragaszkodik makacsul a saját elképzeléséhez. Ezen belül a harmadik a felelősségtudat. Az embernek, az illetőnek értenie kell, hogy nem filozofálunk, hanem az életéről beszélgetünk. Tehát, hogy ez élethalál kérdése, amiről szó van. Jó, nem így kell értenie, de értenie kell, hogy figyelj, arról beszélünk, hogy kell élni. Oké. Akkor a harmadik, és ezzel befejezzük, találkozás feltétele. Ez az, hogy a kommunikáció feltételeinek biztosítottaknak kell lenniük. Szoktad ezt hallani, de ha Isten szól, ő annyival fölöttünk áll, ha ő mond valamit, mi azt ugyanúgy nem értenénk, mint ahogy egy hangya nem érti, amikor egy ember beszélget fölötte. Hé, hangya, térjél meg! És a hangya meg tudod, csak mennydörgést hall. Jó, és akkor ezt tisztázni kell, hogy oké, figyelj, onnan indultunk, hogy Isten akarja, hogy te értsd, úgyhogy neki biztosítania kellett a körülményeket. Oké, a megismerés alapjai Istentől, erről beszéltünk az előbb, jó? A nyelv Istentől, és az ember, aki Isten képére van teremtve, azaz nem olyan, mint ember és hangya, hanem mint apa és fia. Nagy különbség, mint férj és feleség, mint testvér és testvér. Nem mennydörgés, és nem tudom, mi történik, hanem ugyanolyanok vagyunk, mint Isten, olyanokra vagyunk teremtve, mint ő. Úgyhogy abszolút érthetjük, és ezen az alapon fogunk tovább menni. Jó? Nagyon köszönöm a figyelmeteket, és jövő héten meg fogjuk nézni a jogi történelmi bizonyítást, annak az alapelveit, és aztán megnézzük az általános kijelentést, a specifikus kijelentéseket, és elkezdjük magát a bizonyítást. Köszönöm szépen, és Isten áldjon meg benneteket. Egy zárójeles megjegyzés, jövő héten nem én fogok tanítani, hanem nem tudom, hogy kicsoda, de jó lesz. Amen.